Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 62. Zsoltárunk első versét. A 62. Zsoltárunk első versét. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Foglaljunk helyet, testvéreim, és advent 6. vasárnapja lévén újra egy szép zenét hallgatunk meg, Sibeliusnak egy himnuszát, ennek van egy keresztény szövege is, áldás, ez a címe. Ígéddel áldj meg bennünket, Urunk, így lesz a hajlék lelki otthonunk, buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, árazd-e házra áldott lelkedet. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, árazd-e házra áldott lelkedet. Köszönjük szépen. Énekeljük tovább a 62. Zsoltárunkat. A második versétől énekeljük végig. Azért szívem, reménységet csak az Úristenben vessed.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Szent Háromság, egy és örök Isten, hozzád jövünk, aki állandó vagy. Te voltál, vagy és leszel mindörökké. És te vagy az a pont, aki ez a mi életünket is szabhatjuk. Ami mulandó, törékeny kis életünket, ami bűnös, romlott életünket, amit kegyelemmel jöttél megváltani, és szeretettel jöttél megszabadítani, magadhoz ölelni, egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked ezt a nagy jóságot, ezt az irgalmat, amire ma is, mint minden vasárnap emlékezhetünk, és köszönjük, hogy ezért jöhetünk hozzád bizalommal, megvalva neked bűneinket, megvalva hiányosságainkat, és könyörögve azért, hogy te tisztíts meg szívünket, gondolatainkat, életünket, szavainkat, tetteinket, és kérve, hogy te építsd, te erősítsd a beléd vetett hitünket. Így kérünk, hogy legyél itt ma közöttünk, te áldj meg minket lelkeddel és igéddel, te munkáld bennünk az örök életet, a te nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, aminek alapján az ő lelke segítségével üzenete szól ma hozzátok, megírva találjuk Rút könyvének a 3. fejezetében. A gyülekezet leülve hallgassa a hosszabb ige szakaszt. Rút könyvének 3. fejezetéből tehát így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer azt mondta neki, tudnillik Rútnak, az anyósa Naomi: leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál, ma éjjel árpát tisztít a szérűn. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Amikor lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol lefekszik, azután menj oda, hajtsd fel a takarót a lábánál, és feküdj oda. Ő majd megmondja neked, hogy mit csinálj. Rút azt mondta neki: megteszem mindazt, amit mondasz. Le is ment a szérűre, és mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta. Boáz evett, ivott, és jól érezte magát, azután elment, lefeküdt a garmada szélén. Rút ekkor odalopódzott, felhajtotta lábánál a takarót, és odafeküdt. Éjfél tájban a férfi fölriadt és megfordult. Akkor vette észre, hogy egy asszony fekszik a lábánál. Megkérdezte: ki vagy te? Az így felelt: én vagyok Rút, a te szolgáló leányod. Terítsd rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Ekkor azt mondta Boáz: áldjon meg az Úr, leányom! Hűségedet most még jobban megmutattad, mint korábban, mert nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Ne félj hát, leányom! Mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy. Igaz ugyan, hogy közeli rokon vagyok, de van egy nálam közelebbi rokonod is. Maradj itt éjszakára, és ha holnap az vállalja érted a rokoni kötelezettséget, hát vállalja. De ha nem akarja vállalni érted a rokoni kötelezettséget, akkor az élő úrra mondom, én vállalom. Feküdj hát itt reggelig. Visszafeküdt hát a lábához reggelig, de fölkelt, mielőtt az emberek fölismerhették volna egymást, mert Boáz úgy gondolta, ki ne tudódjék, hogy ez az asszony ide jött a szérűre. Akkor ezt mondta: add csak a rajtad levő nagy kendőt, és tartsd ide. Ő oda tartotta, Boáz pedig kimért 6 mérték árpát, és feladta a vállára. Ő maga pedig bement a városba. Amikor Rút hazaért az anyósához, az megkérdezte: mi történt, leányom? Ő pedig elbeszélte neki mindazt, amit a férfi vele tett. Majd ezt mondta: ezt a 6 mérték árpát adta nekem ezekkel a szavakkal, ne menj üres kézzel az anyósodhoz. Naomi akkor ezt mondta: maradj nyugton, leányom, amíg meg nem tudod, hogyan dől el ez a dolog, mert nem nyugszik az a férfi, amíg végére nem jár még ma ennek a dolognak. Kedves testvérek, az Istenhez fűződő viszonyunkat nagyon nagy mértékben határozza meg az, hogy hogy tekintünk rá, hogy milyen az Isten képünk, milyennek látjuk őt, kinek látjuk őt. És az Istenről alkotott képünk, az végső soron az egész életünket meghatározza. Azt, hogy mondjuk mennyire fontos nekünk a vele való kapcsolat, hogy mennyire keressük a közelségét, vagy éppen nem keressük, hogy mennyire fontos a neki való engedelmesség az életünkbe, vagy éppen nem annyira fontos. Minden azon múlik, hogy hogy látjuk Istent, kicsoda ő nekünk. A 62. Zsoltár, amit énekeltünk is, úgy írja le Istent, mint egy erős kővárat, megtartót, oltalmat, kőszálat, bástyát, dicsőséget, mint valakit, akihez menekülni lehet, akire rá lehet bízni az életünket. És az énekből is, és a felolvasott történetből is úgy ismerjük meg az Urat, mint aki szereti az övéit, és ezért rá lehet bízni az életünket, a sorsunkat. Talán többen is tudjátok, hogy az elmúlt napokban Makón és környékén ilyen egyházmegyei evangelizációs esték voltak, amiken Rút könyvét, történetét vesszük végig, ahol azt látjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik ezeknek az embereknek, és így közvetve az ő népének az életében. Hogyan állítja helyre Naomit Rúton keresztül, és hogy kerül Rút egyáltalán ebbe a képbe, ki volt ő, mi volt ő. A mai szakasz középpontjában pedig Boáz, ez a férfi áll, de miközben róla olvasunk, tulajdonképpen olyan, mintha Jézusról lenne szó végig. Isten így Boáz példáján keresztül kívánja formálni a hitünket és a hozzáfűződő kapcsolatunkat is. Így figyeljünk hát ennek az üzenetére. Az előző fejezet nagyon érdekesen ér véget, hogyha esetleg van nálatok Biblia, megnézhetitek. Ugye ott Rút megismerkedik Boázzal, és ennek köszönhetően a két asszony, özvegyasszony sorsa kezd jóra fordulni. És a második fejezet utolsó versében azt olvassuk, hogy Rút Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása, de az anyósánál lakott. És ez a kis megjegyzés ott a végén arra enged minket következtetni, hogy Rút már-már otthonosabban érezte magát Boáz mezején, mint Naomi házánál, de azért még hazament. Érezhetjük, hogy lassan eljön az ideje annak, hogy Rút egy új otthont keressen, egy új férj mellett, mert túl fiatal volt még ahhoz, hogy egyedül élje le az életét, és ezt érezte Naomi is, különösen is akkor, amikor Isten elkezdi betölteni az addigi fájdalmát és ürességét, látva a sok gabonát, amit Rút az első nap után hoz haza, Isten jóságát látja benne, és fölébred benne a remény, hogy talán az Úr mégse fordult el végleg, még sincs veszve minden, és Isten jósága elkezdi őt is formálni, és Naomi szíve elkezd nyílni Isten felé is, és elkezd bizakodni, és ezt a változást látjuk abban is, hogy itt a harmadik fejezet elején Naomi végre elkezd Rútra is odafigyelni. És egy nagyon fontos dolgot csinál, abból kifolyólag, hogy érzi, hogy felelős a mennyéért. Tudjátok, amikor valaki elkezd Isten felé nyílni, akkor az sokszor, hát vagy mindig ezzel jár, hogy a figyelme önmagáról elkezd odafordulni mások felé is. Ezt látjuk itt Naominál is. Ugye korábban nem olvasunk arról, hogy bármit is reagált volna, amikor Rút olyan szépen elkötelezte magát mellette, vagy amikor hazaérnek, ő nem megy dolgozni, de most kezdi felelősnek érezni magát Rút jövőért, és tenni akar valamit, és elkezdi kézbe venni a dolgokat. Hirtelen kezdeményezővé lép elő. És ez olyan jó látni, hogy mintha Naomi életre kelne egy kicsit. Lehet, hogy ismeritek ezt a jelenséget, mert talán minden családban van egy ilyen rokon, aki szereti így irányítani, kézbe venni a dolgokat. Naomi egy ilyen asszony volt, és a jó szándék vezetett, tényleg a jó szándék vezette, mert nagyon szerette Rútot, és jót akart neki, és próbálja itt igazgatni a fiatalok útját. A terv ugye az volt, hogy valahogy össze kéne hozni Boázt és Rútot. Mert látta Naomi, hogy áldás van azon, hogy a menye Boáznál dolgozik. És mivel azt is tudta, hogy ez a Boáz nőtlen is, és ami még fontosabb, rokon is, képzeletben ő már összerakta a képet. És ahogy múltak itt a hetek, a napok, a kirakós darabjai, mintha egyre jobban összeállnának, és látja már, hogy Boáz lesz az, aki megmenti majd őket, méghozzá úgy, hogy feleségül fogja venni Rútot. És hogy miért pont Boáz lesz ez az illető? Azért, mert ő a rokon. És itt meg kell ismerkednünk egy fogalommal, egy héber fogalommal, ami úgy hangzik, hogy Góél. A Góél megmentőt és megváltót jelent. Ezt a kifejezést használták arra a személyre, aki a mózesi törvény szerint megmentette egy család vagyonát, nevét, földjét és becsületét. Amikor Isten kiválasztotta Izraelt és szövetséget kötött velük, akkor törvényeket is adott ugye nekik, és olyan törvényeket adott nekik, amik azt a szeretetet tükrözték vissza, és arra tanították Izrael fiait, hogy úgy bánjanak egymással, olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel az Úr is bánt velük. És ezért a törvények között találunk olyat is, ami előírja, hogy ha például a családfő gyilkosság áldozata lesz, vagy olyan adósságba keveredik egy család, hogy el kell adják a földjüket, vagy akár saját magukat is, ez volt ugye az úgynevezett adós rabszolgaság, akkor egy közeli családtagnak, egy rokonnak lehetősége volt őket megváltani ezekből. És ez a rokon volt a Góél, aki kivásárolta őket az adósságból, vagyis kifizette a tartozásukat, visszavásárolta a családnak az eladott birtokot vagy házat, kiállt a család igazáért, vagy bosszút állt a családfő haláláért. De volt még egy speciális szerepe ennek a Góélnak, ami a család megmaradásához kapcsolódott, és ez az volt, hogyha egy férfi, egy férj, egy potenciális apa úgy halt meg, hogy nem hagyott maga után utódot, akkor érvénybe léphetett az úgynevezett sógorházasságnak az intézménye, ami azt jelenti, hogy ez a rokon feleségül vehette az özvegyet, és gyermeket nemzhetett az elhunyt családfő számára. Lehet, hogy ez nekünk egy kissé furcsa, ugye ez elég idegen a mi kultúránktól, de látnunk kell, hogy ez a törvény milyen célt szolgált. Azt a kettős célt szolgálta ugyanis, hogy egy család neve se halljon ki, és hogy a föld, amit Isten a kezdetekben ugye minden családnak név szerint osztott szét, az ne kerüljön más idegen birtokába. És a Góél feladata és felelőssége volt az, hogy erről gondoskodjon. Na most ilyen Góél lehetett a legközelebbi családtag, de hogyha ő ezt nem akarta vállalni, akkor a következő, vagy a következő, vagy a következő, tehát rokoni fog szerint haladt ez. És ez volt Naomi terve is. Ezért fontos, hogy Boáz rokon, a férje, volt férje egyik rokona volt, valószínű vagy egy testvére, vagy egy unokatestvére lehetett, vagyis ő egy potenciális Góél. És ő összerakja a képet, hogy ő lesz az a megváltó, akin keresztül Elimeleknek, a férjének, illetve elsőszülött fiának, a Mahlonnak a neve, és így a család neve is tovább él majd. Jót akart. És ez egy helyes dolog volt, helyes célt tűzött ki. Jól érezte azt, hogy Isten célja is ez, hogy Rút és Boáz összeházasodjanak. Minden jel ebbe az irányba mutatott. És mondhatjuk azt, hogy ahogy Rút az első nap hittel lépett ki a mezőre szeregetni, itt Naomi is Isten bevetett hittel veszi kézbe a dolgokat, és mutat utat Rútnak, hogy mi lenne a menekülés útja. Szereti Rútot, felelősnek érzi magát, és igyekszik őt Isten terve irányába vezetni. És mégis az az ember érzése, hogy mintha valami nem lenne itt egészen tiszta. abban, ahogy ez megvalósul. Tehát nem maga a cél a rossz, hanem én úgy fogalmaztam ezt magamnak, hogy jót akart, jól látta Isten céljait, csak azzal nem volt egészen megbékélve még talán, hogy Isten céljait csak Isten módszereivel lehet elérni, vagy az Isten útján. Lehet, hogy félt attól, hogy mi van, hogyha oda megyünk Boászhoz, és nyíltan megkérjük őt, legyen a megváltónk, és ő ezt visszautasítja. Lehet, hogy úgy akarta ezt bebiztosítani, hogy ilyen csábítóan teszi oda Rútot Boáz elé, hogy ne nagyon lehessen ezt visszautasítani. Talán úgy vélte, hogy túl kockázatos a terve. Jó irányba állította ő Rútot, de a mód, ahogy ez történt, talán mégse volt egészen tiszta. És ahogy gondolkodtam, sokszor mi is jót akarunk, de nem mindig várjuk meg Istennek az idejét, vagy nem gondoljuk át, hogy mi is lenne a helyes út annak megvalósításához. Pedig sokszor sok keserűséget és fájdalmat meg lehetne ezzel spórolni, hogyha jobban bíznánk az Úr útjában. Olyan egy kicsit, mintha Naomi látná, hogy mi az Úr akarata, de mégis nehezen adná ki a kezéből az irányítást. Nem baj az, hogy ő is ott van benne, csak sokszor, én a saját életemen is észrevettem már ezt többször, hogy sokszor, ha tudom is, hogy mi a helyes, és még azt is tudom, hogy mi volna a helyes út, nem mindig várom meg annak a lehetőségét, hogy azt úgy és akkor csináljam, ahogy kéne. És ennek végső soron az az oka, hogy itt mélyen valahogy még mindig jobban bízunk magunkba, mint az Úrban. És nehezen hisszük el, hogy tényleg úgy lesz jó, ahogy azt Isten mondja, vagy Isten akarja. És én úgy látom, hogy Naomi is ezzel küszködött, és ezért is született meg benne ez az erkölcsileg kissé megkérdőjelezhető terv, amiben ugye arra kéri Rútot, hogy csinosítsa ki magát, és titokban menjen ki a mezőre, és majd az éjszaka leple alatt feküdjön oda Boáz mellé, fölhajtva a lábán a takarót. Aztán majd látjuk, mi történik. Ugye Rút elfogadja az anyósa útmutatását, bár amúgy ez elég kockázatos terv számára is, mert ha rosszul sül el, akkor végleg keresztet vethet, nem csak a jó hírére, hanem a jövőjére is, mert a jó hírén kívül neki, mint szegény özvegyasszonynak nem volt semmije. Ez volt minden kincse. Csak ezzel volt esélye egy másik jövőre, és minden azon múlik, hogy a Góél, Boáz, hogy reagál. És először is azt látjuk, hogy miután Boáz a nap végén evett és ivott, jól érezte magát, lefeküdt, Rút odalopódzik hozzá, amikor eljön az idő. Ugye sötét éjszaka volt, szimbolikus jelentőségű is, mert a sötétben olyan dolgok is megtörténnek, amik napvilágnál nem. És Rút oda megy, fölemeli Boáz takaróját, és bemászik alá. Hát egy illatos, tiszta nő egy férfi lábainál, mint egy fölkínálja magát neki, érezhető itt egyfajta feszültség a történetben. És ez csak fokozódik, amikor éjfél tájban Boáz fölébred, olyan valósághű ez, mert én is így szoktam fölébredni, hogy kilóg a lábam, vagy a derekam, vagy mit tudom én, fölriad és megfordul, és lehet, hogy lecsúszott a takaró neki is, nem tudom. És amikor fölébred, megérzi, hogy valaki fekszik itt. És ugye érzi a parfümöt, tudja, hogy ez egy nő. Nem kétséges, hogy mi a célja, de vajon hogy reagál mindenre? Ugye minden ezen áll vagy bukik. Ez a kulcspillanat. Nem tudjuk, hogy Rút vajon mit gondolt, amikor odafeküdt Boáz mellé. Én szerintem érezhette, hogy hát lehet, hogy ez így nem egészen helyes, De ha így is volt, már nem volt mit tenni, úgyhogy várt. És szerintem addig is gondolkozott, hogy na, vajon mit fog mondani, amikor Boáz fölébred. És amikor Boáz fölébredt és megkérdezte, hogy ki fekszik ott, akkor ugye Ruth udvariasan bemutatkozik, hogy én vagyok a szolgáló leányod, Ruth. És egy kicsi eltér az eredeti tervtől, mert elvileg neki nem is nagyon kellett volna beszélni. Ugye Naomi mondta neki, hogy te csak feküdj oda, majd ő megmondja neked, mit csinálj. Nem kell ott nagyon neked semmit mondani, ő tudni fogja. De Ruth itt elmondja, hogy miért tette, amit tett. És azt mondja Boáznak, hogy terítsd rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra, mert te vagy a legközelebbi rokonunk. Terítsd rá ruhát, szárnyát szolgáló leányodra. Most. Ezek egyenes szavak, amikben tulajdonképpen arra kéri Boázt, hogy ugyan vegye már őt feleségül. Legyen a megváltója. Legyen a góéja. Hát ma már néha hallani ilyet, hogy egy asszony kéri meg a férfi kezét, de azért ez még ma is ritka, hát még akkoriba. Nagy bátorság volt ez Ruth részéről, és itt tulajdonképpen ő teljesen kiszolgáltatja magát Boáznak, és ha ismerjük a történetet az előző fejezetben, ugye Boáz, amikor megismerkedik Ruth-tal, és ott elbeszélgetnek egy kicsit, azért dicséri meg őt, hogy ide jött Izraelbe, hogy az Úr szárnya alatt keressen oltalmat, és most Ruth ugyanezt a kifejezést használva kéri meg arra, hogy védj a szárnyad alá, teríts rám ruhád szárnyát, vegyél feleségül. Ezt a képet Isten egyik profétiája, Ezékiel is használja, amikor leírja azt, hogy hogy indult az Úr és Izrael kapcsolata. Ezékiel 16:8-ban írja, hogy Isten ráterítette ruhája szárnyát, és betakarta Izraelt, mielőtt megesküdött és szövetségre lépett volna vele. Így jegyezte előtt magának. És erre kéri most Ruth is Boázt, hogy esküdjön meg neki, legyen a szövetségesévé a házasságban, váltsa meg őt is, meg mellesleg Naomit is. És Boáz reakciója nagyon tanulságos. Ugye nem küldi el Ruthot, nem dorongolja le Ruthot, nem él vissza a szituációval, hanem gyöngéden beszél vele. Örömét fejezi ki, hogy Ruth hozzá közeledett, és nem valami fiatalabb felé. Hát Boáz már idősebb valaki volt, legalábbis Ruthhoz képest. Tehát körülbelül talán az apja lehetett volna, de egy különös beszélgetés volt ez ott a sötétben, úgyhogy nem is látták úgy igazán egymást, de azt látjuk, hogy nem is a külső szépség számított kettőjük között. Úgyhogy elképzeljük magunk elé a történetet, lehet, hogy két jóképű vagy csinos embert képzelünk magunk elé, de lehet, hogy nem is voltak olyan csinosak. Nem ez volt a legfontosabb számukra, hanem a lényeg az volt, ami a szívükben volt, és az a sötétben is fénylik. És így ragyog föl Boáz szavain keresztül Ruth belső szépsége, az ő hűsége, a becsülete, tisztasága, amiből azt látjuk, hogy ez a férfi ez már figyelte Ruthot, és nagyra értékelte ezt a derék asszonyt. Tulajdonképpen ez egy vallomás itt Boáz részéről, amivel jelzi, hogy engem nem hagyott hidegen az, hogy te itt közeledtél felém. Nagyon örülök neki, hogy hozzám közeledtél. És aztán azt is látjuk, hogy bátorítja, és elmondja neki, hogy én mindent meg fogok tenni, érted? Ha lehet, el foglak venni feleségül. Van egy közelebbi rokon, akinek jogilag több lehetősége van, vagy övé az elsőbség. Először azt kell kiderülni, hogy ő vállalja ezt, de ha nem, akkor én, Boáz, készen állok arra, hogy elvegyelek feleségül. Nagyon szép ez a válasz, de azért több dolog is nagyon különös is benne. Egyrészt nagyon megdöbbentő az a fajta az éberség és tisztaság, amivel Boáz itt viselkedik. Pedig azért ő is férfiból volt, és valószínűleg aglegény volt. Nyilván hatott rá Rútnak ez a fizikai közeledése is, de nem él vissza a helyzettel. Nem csinál semmit, amit később megbánhatott volna, hogyha esetleg mégsem az ő felesége lett volna Rút. Rendkívüli ez a fajta lelki éberség, ez a tisztaság, ami álmából felébredve is ott van, jelen van. Aztán ott van az is, hogy milyen nagy becsben tartotta Rút becsületét, Rút jó hírét, adott rá. Nem akarta, hogy bárkinek is oka legyen itt pletykálkodni, és ezért kora hajnalban, amikor még éppen csak pitymallott, elküldte őt haza. Nem mintha titkolni való lett volna az, ami történt, mert semmi olyan nem történt végül, de Boáznak fontos volt a látszat. Fontos volt neki Rút tisztasága. Tisztelte őt ennyire. Ugyanakkor mégse küldi haza üres kézzel, hanem ugye még megtölti a nagy kendőjét árpával, és ezzel is bizonyítja, hogy tényleg szereti Rútot, és tényleg komolyan gondolja, amit mondott. Ez a kézzel fogható bizonyíték. Egy kicsit olyan, mint nekünk a jegygyűrű. Ez a bizonyíték annak, amikor eljegyezlek, hogy komolyan gondolom, én tényleg el akarlak venni feleségül. Hát ott nem volt gyűrű, de volt árpa. Úgyhogy 6 mértéket belemér ugye a kendőbe. Tehát olyan fedhetetlenül bánik itt Boáz Rúttal, olyan tisztán, ahogy csak lehetett, és olyan szeretettel. Egy ilyen tiszta, becsületes, egyenes szeretettel, ami tényleg Rút javát nézi, bizonyságát adja, hogy komolyak a szándékai, hogy meg akarja váltani őt, szeretne Rút góéja lenni, és Rútnak ezért végül is nem kellett csalódnia, amikor Boázra bízta a jövőjét. És testvérek, arra tanít ez minket, hogy nekünk se kell félni a megváltóra bízni magunkat teljesen. Boáz itt Jézusról tanít minket, aki amúgy földi úton az ő egyik leszármazottjaként születik majd meg, Dávid családjából, aki ugye Boáz és Rút dédunokája lesz majd. Ennél is fontosabb azonban, hogy Boáz jellemében is nagyon hasonlít Jézusra. Nyilván ő nem Isten fia, úgyhogy nem tökéletes, de Jézus szeretete is tiszta szeretet. Neki sincsenek hátsó szándékai. Ő se él vissza a hatalmával, a helyzetével, amikor valaki őszintén feltárja előtte a szívét, egészen leleplezi magát. Sőt, csak az ilyen ember tapasztalja meg, hogy milyen jó Jézusnak a szeretete. Hogy mennyire tiszta, mennyire gyengéd, mennyire gyönyörűséges. Mert Krisztus célja is az, hogy megmeneküljünk. Ugye azért jött, hogy góél legyen, megváltó. Akire minden korábbi góél igazából, meg ez az egész törvény is csak előre mutatott. Ő az a rokonunk, vagy testvérünk, aki kész volt mindent megtenni, értem és érted is. Emberi testet vett magára, egy tiszta, tökéletes életet élt köztünk, és aztán meg is halt értünk. Nem pénzzel, hanem a vérével, az életével fizetett. Kész volt a legmesszebb menőkig elmenni, hogy megmentsen minket a bűnből, hogy egy reményt, és jövőt, és örök életet szerezzen nekünk. Krisztus így szeretett, és így szeret, így ment meg ma is mindenkit, akik Rúthoz hasonlóan egészen kitárják neki a szívüket, és rábízzák magukat. Nem kell félnünk attól, hogy ő visszaél azzal, amit elmondunk neki. Nem kell félni a visszautasítástól. Nem kell félni attól, hogy megtagadna tőlünk bármit is, aki rábízza magát, és kéri, hogy takarja be a szárnyával, vegye oltalmába, és szeresse őt, azt őt kész szeretni, védelmébe venni, megmenteni és megtartani örökre. A történet végéhez ugorjunk még egy kicsit vissza. Olyan érdekes az a kontraszt, amit Boáz és Naomi között látunk, mert ha összehasonlítjuk kettejüket, azt látjuk, hogy ugye az anyóssal ellentétben Boáz nem megy bele még véletlen se ilyen kétes dolgokba. Ő Isten törvényének megfelelően akarja rendezni a saját és Rút sorsát is. És szerintem ez azért van, mert ő jobban, egy kicsit jobban bízott az Úrban. És még ha fontos is volt neki Rút, és tényleg őszintén szerette is őt, akkor sem akart semmit Isten akarata ellen, vagy túlkorán, vagy másképp csinálni. És ezért várja meg a reggelt, hogy a városba elintézze a dolgot, ahogy mondta is. Majd a ma délutáni makói alkalmon látjuk, hogy mire jutott. De ugye mire ő a városba ér, Rút már hazaér. Az anyós nagyon várhatta már. Mi lesz? Talán le se hunyta egész éjszaka a szemét. És szó szerint nem is azt kérdezi tőle, amit én itt olvastam, hogy mi történt leánya, hanem azt, hogy ki vagy te? És nem azért, mert nem látta, nem tudta, hanem arra volt kíváncsi, hogy Rút vajon mennyasszony lett az éjszaka, vagy sem. Mi a válasz? A válasz nem egy igen vagy nem, a válasz az, amit Boáz tett vele. Kicsoda Rút? Az, akivé Boáz tette. És mivé tette őt? Milyenné tette? Ha elképzeljük magunk elé a jelenetet, ahogy Rút megérkezik kora reggel, roskadozva a gabonától, amit Boáz adott. Roskadozik, testvérek, mert elkerüli a figyelmünket, de ez 6 mérték árpa, az kb. 72 liter. Az nagyon sok. Azt még vízből is nehéz cipelni. Kérdéses, hogy hogy bírta el egyáltalán? Hát valószínűleg nem egy ilyen törékeny filigrán nő lehetett ez a Rút. És amikor Rút megjelenik, cipelve azt a sok árpát, és Naomi meglátja, akkor megérti az üzenetet. Boáz ugyanis ezzel a gabonával nem csak a Rút iránti szeretetéről tett bizonyságot, hanem hát akarva vagy akaratlanul, nem tudom, de egy üzenetet is küldött Naominak. Itt van Rút, aki üresen megy ki a mezőre, és most roskadozva tér haza. És itt van Naomi, aki ugye üresen tért haza, megkeseredve, aztán ahogy meglátja Isten jóságát, akkor életre kell, kezd csinálni dolgokat, és a szándék jó volt, a mód nem egészen tiszta, de az üzenet célba ér. Az üzenet az, hogy Naomi, tudom, hogy te voltál, tudom, miért tetted, ne félj, bízz az Úrban. Tessék, itt egy kis előleg abból, hogy mi vár rád, hogyha ezt teszed. Vagyis ez itt tulajdonképpen nem is csak Boáz, hanem Isten üzenete is Naominak. Az üresnek, a keserűnek, hogy bízzon benne. Bízza rá magát egészen, mert ő meg tudja tölteni az életét újra mindazzal, amire csak szüksége van. És olyan érdekes, hogy Naomit veszi az adást. Lehet, hogy egy kicsit megszégyenül, de nem bánja. És a fejezet elején ugye még ő ott szervezkedik, hogy összehozza Boázt meg Rútot. A végén meg már szinte ő nyugtatja le a menyét, hogy ne izguljon, hogy mi lesz. Bízza ezt az Úrra. Megértette, hogy Istenre kell ezt bízni, neki is, és Rútnak is. És valóban nyugodtak maradhattak, mert Boáz viszont nem nyugodott, amíg a végére nem járt a dolognak, de erről majd csak délután lesz szó. Itt látunk tehát magunk előtt egy asszonyt, aki próbálja valahogy irányítani a sorsát, a jövőjét, és itt van Isten, aki a történetben megmutatja az ő szeretetét iránta is. És olyan jó, hogy az Úr nem azért fogad el, meg nem azért szeret, meg nem azért fogad magához, mert mi ezen ügyeskedünk, hanem azért, mert ő ilyen. Mert Jézus Krisztus ezt megszerezte már nekünk. És érte, akkor is szeret, hogyha éppen még bizonyos dolgokba kétes utakon járunk. És ezt nem kell az ő szeretetét így kivívni, vagy kiügyeskedni magunknak, mert ezt ő maga önként kínálja föl nekünk. Ez a szeretet igazi, tiszta, szent, kedves és gyönyörűséges. Jézus Krisztus úgy mutatja be nekünk az atyát, mint akire nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Akinek nyugodtan feltárhatjuk a szívünket. Ő nem küld el, látva a bűneinket, hanem megment belőlük. Nála bocsánat van és kegyelem, még a legrejtettebb bűnökre is, a legsúlyosabb bűnökre is. Megtisztulásra és gyógyulásra talál minden benne bízó szív. Boáz ezt az urat festi elénk mesteri módon, az igazi góélt, az igazi megváltót, aki nem csak egy szebb földi jövőt, hanem a vele való közösségben örök életet is kínál. És a szeretetéről ugye úgy tett bizonyságot, amire majd itt az úrvacsora jegyei is emlékeztetnek, hogy meghalt értünk. Nekünk az Úr nem egy árpával teli kendőt adott, vagy ad, hanem a keresztet adja, ahol Jézus az életét adta azért, hogy kifizesse a mi üdvösségünk árát. És ez a szeretet felszabadít minket arra, hogy ne mi akarjunk kézbe tartani mindent, hanem bízzunk benne. Bízzuk rá magunkat egészen, mert Isten egy olyan valaki, akiben megbízhatunk. Ugye azzal kezdtük, hogy az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Mert csak ő az én idvességem, ő nekem erős kőváram, megtartóm és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Azért szívem, reménységed, csak az Úristenbe vessed, élj csak az ő segedelmével. Az Úr méltó erre. Méltó arra, hogy egészen oda bízzuk magunkat, mint ahogy Rút is oda bízta magát Boázra. Méltó arra, hogy kitárjuk előtte a szívünket, és alárendeljük neki az életünket. Ha még nem tetted, keress oltalmat ennek a csodálatos Úrnak a szárnyai alatt. És engedd, hogy az ő szeretete töltse be életedet most is, és az örökké valóságba is. És ha pedig megtetted már ezt, akkor emlékeztesd magad erre, szeresd és dicsérd őt ezért nap mint nap. És örömmel készülhetsz arra a boldog jövendőre, amit ő készített. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te ennyire szerettél minket, hogy a megváltónk lettél. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és emberré lettél értünk, és mindent odaadtál azért, hogy minket megments. Legyen ezért áldott a te neved. Köszönjük, hogy te nem nyugodtál meg egészen addig, amíg el nem végezted az utolsó mozzanatig a mi megmentésünket. Köszönjük, hogy nem hátráltál meg, köszönjük, hogy nem gondoltad meg magadat, nem hagytál minket magunkra, hanem egészen föláldoztad magad, hogy valósággal megments minket. Köszönjük, hogy azt láthatjuk itt, hogy aki rád bízza magát, annak nincs mitől félnie. Az nálad oltalomra, nyugalomra, megbékélésre, és egy beteljesült életre talál. Így kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkben és életünkben, egyen-egyenként is, de családonként is, mint gyülekezet is. Kérünk, hogy közöttünk is te munkálkodj, és vonj minél többeket magadhoz. Kérünk, Urunk, nem csak ezért a gyülekezetért, hanem akár itt az egyházmegyéért is, annak gyülekezeteiért. Köszönjük, hogy a te igéd az szólhat. Kérünk, hogy te áld meg ezeket az alkalmakat is, mindazokat az Isten tiszteleteket, ahol ma is a te igédet hirdetik. Könyörülj kérünk egyházunkon is, de országunkon, magyar népünkön, határokon innen és túl is. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk itt a földi jövő kérdését, gondolva akár a háborúra, és egyéb nyomorúságokra. Köszönjük, hogy aki beléd helyezi a bizalmát, annak nem kell csalódnia. Légy ezért áldott, és add, hogy minél több ilyen ember lehessen. Használj ebben minket is, kérünk, hogy mások is így ismerhessenek meg téged. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra. Amen.
Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Köszönjük szépen az Úrnak és Sipos Előd Zoltánnak is a mai üzenetet, és kérjük, hogy áldja meg az ígét szívünkben, és áldja meg Elődöt is az ő szolgálatában, Dombóváron is, és ma délután is Makón. Makó belvárosban fog szolgálni ma délután 3 órakor. Isten tisztelet lesz ott a régi templomban, tehát aki tud jönni, az jöjjön. Ha valakinek fuvaros kell, akkor szóljon, mert egy pár helyünk még van. Tehát innen minimum 2 órakor, de azt hiszem, hogy egy kicsit előbb el kell mennünk, hogy odaérjünk, mert a zenekarunk is jön, és nekik ott föl kell állítaniuk valahogy magukat. Tehát azt mondom, hogy 2:45-re jöjjön, aki jön. És akkor elvisszük. De szóljon nekem mindenképpen, akire számítsunk, aki fuvarost igényel. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Hétfőn az ifjúsági órát, kedden a bibliaóránkat is, és pénteken az imaóránkat is tartjuk. A pénteken ugyancsak a kisifi is megtartásra kerül, énekkar is, valamint hát az egyéb hittanórák is a jövő héten még megtartásra kerülnek. Jövő héten, szombaton, húsvéti gyermekdélután lesz 2:00-5:00, tehát a gyerekeket is jövő szombatra délután 2:00-re várjuk szeretettel. Jövő vasárnap virágvasárnapja lesz, készülünk erre, és nem csak ez lesz, hanem lesz a jótékonysági koncertünk is. Délután 16 órakor lesz. A bevételeket a Munkácsi Keresztyén Egészségügyi Központnak szeretnénk eljuttatni, ahol keresztyén orvosok dolgoznak, és az oda menőket, akik többnyire magyarok, igyekeznek ellátni, orvosolni. Gondoljunk erre, hogy az ő javukra adakozzunk. Szükségük van rá, igen nagy szükségük van rá. Ezzel a jövő heti délután 4:00 kezdődő alkalommal kapcsolatban jelzem még, hogy süteményt várunk a testvérektől, mert bizonyára többen jönnek majd innen-onnan, és jó lenne egy tálca süteménnyel jönnétek, hogy megvendégelhessük a vendégeinket. Egy kis szeretett vendégséget készítünk az udvaron. Jövő hét, utánvaló hét, tehát virágvasárnap utáni hét már nagy hét lesz. Csak előre jelzem, hogy szerdán, csütörtökön este 6:00 lesz majd istentisztelet. Nagypénteken délelőtt 9:00 tartunk munkaszüneti nap lévén, lehetséges most már ez is. Nagy szombaton 16 órakor lesz istentiszteletünk, húsvétkor pedig első és második napján is 9 órakor. Jelzem a testvéreknek, hogy sajnos halottunk van, Tokodi Ferenc testvérünket elszólította az Úr közülünk az elmúlt héten. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. Ugye Feri bácsi mindig itt ült, rendszeresen jött mindig bibliaórára. Az egyik legöregebb gyülekezeti tagunk volt. Isten nyugosztalja, és reméljük, hogy nála nyugosztalja őt is. A temetéséről még később fognak intézkedni. Gondoljatok imádságba itt maradott szeretteire. Szeretném megköszönni a tegnapi nap itt a gyülekezetben takarító testvéreknek a szolgálatát. Hála Istennek elég gyorsan sikerült megoldanunk a feladatokat, és szép tiszta lett minden újra. Legyen áldott az Úr, hogy el tudtuk végezni ezt a munkát, és köszönetet mondok még egyszer mindenkinek, aki bármit is cselekedett ebbe az ügybe. Azt jelzem még a testvéreknek, hogy ide az előtérbe, az asztalra kitettünk néhány képet, ajándékba kapta a gyülekezet, és ajándékba is adjuk. Akinek tetszik, nyugodtan vegyen el belőle többet is, és vigye, és tegye ki ott, ahol úgy ítéli, hogy jó helye lesz. Tehát vigyék nyugodtan, nem kell érte semmit sem fizetni. Ajándékba kaptuk, ajándékba adjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk benneteket, mindazokat, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását is. Lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, de készülve a következőre, a 437. énekünket keressük elő. Talán aki szeretne, fölállhat és kicsit megnyújtóztathatja a lábait. 437. énekünk első és második versét énekeljük el. 437. énekünk első és második versét. Ó Jézus, mi idvességünk, fejedelmünk, dicsőségünk, szívünknek fő vigasztalója.
Fő vigasztalója.